Tehát a 46. Zsoltárt kéne, hogy olvassuk el közösen. Az éneklő mesternek, a Kóra fiainak éneke, Halamotra. Isten, ami oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltozna is a föld, ha a hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten virradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, s kiereszti hangját, s megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket éget el tűzben. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, s felmagasztaltatom a földön. A seregek ura bennünk van, Jákób Istene, ami várunk. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy rátok hogyan hat a mai események sora, amit itt a környezetünkben láthatunk. Nemrégiben egy volt osztálytársammal váltottunk egy pár sort, és mi együtt voltunk tékozló fiúk. Szakközépiskolás osztálytársamról van szó, és hát akkor megmosolyogtuk volna a tényt, de hát az ELTE szociológiai doktora lett. És hát ő ilyen szemmel látja a társadalmi, politikai folyamatokat a világunkban, és hát amikor voltak ezek a papi botrányok, meg a putyini háború, meg a magyar belpolitikai helyzet, meg stb. Az amerikai választásoknak az eredménye, tehát el volt szörnyűközve, és egyszerűen fogta a fejét, hogy hol lett a szakmaiság, ugye, mint szociológus, hogy egyszerűen nem látják vezető emberek azt, hogy hova fog kifutni ez a rengeteg megtűrt erkölcsi vétség, és az a fajta, hogy is mondjam, tehát orozás, ami folyik a világban, hogy ennek ténylegesen nem lesz jó vége. És azt mondta akkor nekem a barátom, hogy olyan világban élünk, ahol bármi lehet. A legújabb háborús konfliktusok kitörésére sem gondoltunk volna. És jó azoknak, akik hihetnek valamiben vagy valakiben, akiben bízhatnak. A nyugati világban ez az emberek többségében nincs. Helyette különféle formákban megnyilvánuló tömeges szorongás van. És erre a népérzületre játszik rá a politika. Tehát ő ezt így látta, és azt kell, hogy mondtam, hogy igaza van. És még hozzátette azt, hogy ijesztő az a jelenség, amikor hatalmi erők úgy nyilatkoznak, hogy ők állítják, hogy ők az egyszerű többséggel vannak, és az emberek oldalát, azok pártját fogják. De ők megtestesítik az erkölcsöt, kivitelezhetetlen ígérettel nyernek támogatást, és a gyűlölet és az ellenségképkeltés pedig az eszköztárukban egy fontos elem. Ugye a velük egyet nem értőkkel szemben. És csak egy vers jutott eszembe ezzel a kapcsolatban, amit Vörös Sándor írt a Magyar Tanulság című verse. Ne azt a nemzetet csodáld, amely hadonászva, kiabálva egy új téboly jelszavát kitalálja, s ezzel fejére gyűjti a halált. Ó, azt csodáld nagyon, amely ki tud maradni a táncból. S mert századunk harsogó tébolyából nincs más menekvés, mint bölcs, nyugalom. És Vörös is nagyon fején találta a szöget, és szinte egybecseng a versének a kifutása azzal, amit a Biblia is számtalan helyen megerősít, hogyha nincs mennyei látás, akkor megvadul a nép. És a barátomnak is teljesen jogos volt a félelme, hogy hát miben is hihetnének az emberek, és tényleg nekünk van ilyen hitünk, amely ugye a századunk tévójából ki tud bennünket emelni, és meg tud bennünket óvni attól, hogy mi is részesei legyünk ennek az őrületnek. És ezért választottam ezt a Zsoltárt, mert ez már ugye Luther számára is egy nagyon fontos támasza volt az ő hitbeli megerősödésében, mert szóval látható, hogy rengeteg a nyomor körülöttünk. És olyan fajta vigasztalásra van szükségünk, amely tényleg az egyedül az Istentől származik, és egy olyan mennyei látást tud nekünk biztosítani, amely tényleg ki tud emelni bennünket ebből a mocsár harcból. És hogyha az Istennek a tanácsai, vigasztalásai, ígéretei velünk vannak, akkor csak ezzel felvértezetten tudunk mi is másokat vigasztalni. És ugyanakkor látnunk kell a Szentírásból azt is, hogy az a fajta megpróbáltatása és megrázása a világnak, amely itt rajtunk van gyakorlatilag, nem csak azt munkálja ki a földön élőknek az életéből, hogy egyfajta félelmet generál, mint amit a barátom is látott, hogy tömegesen megnyilvánuló félelem van. De a Szentírás jó híre az az, hogy ugyan látja a bajokat és fölhívja a figyelmet rá, de mégis van egyfajta vigasz és megerősítés, és van egy mennyei látás, amely mégis egy olyan pozitív jövőképet tud nyújtani a benne hívőknek, ami mégis egyfajta bölcs nyugalmat tud sugározni azoknak, akik ezzel élnek, és akik ezt a hitet gyakorolják. És nagyon szeretem Izsaiás prófétát, mert ugye ő az Ószövetség evangélistája, és például a 14. fejezetének az első versében is azt mondta, hogy könyörül az Úr Jákóbon, és ismét elválasztja Izraelt, és megnyugtatja őket az ő földjükön. Hogy itt az általános nyugtalanság ellenére mégis egyfajta isteni bizalom, tehát nyugalom az, ami ránk szállhat, hogyha tényleg élünk az ő igéjével. Márpedig láthatjuk azt, hogy a Föld elváltozása az igencsak itt van. Ugye az a világrend, ami a II. Világháború után egyfajta stabilitást adott ennek a szerencsétlen bolygónak, az éppen most a szemünk láttára borul föl. Tehát ez az észak-atlanti együttműködés, ez most nem tudom, hogy itt az új amerikai hatalmi elitnek a szíve csücske, hogy ezt fönntartsa, de valószínű, hogy nem. És Európának pedig nincs meg az a képessége, hogy önálló saját biztonságot teremtsen önmaga számára. Az pedig, hogy keleten miként vált vadkeletti az élet, az szintén látható. És ez az, amit gyakorlatilag Máté evangélium 24. fejezetében Jézus olyan egyértelműen elmondott, amikor azt mondta, hogy lesznek zendülések. Ugye pontosított fordítások szerint ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta rend nélküliség fog kialakulni a történet végidejében. De mégis ennek ellenére azt mondja az ige, hogy az én vigasztalásom, az én nyugalmam, az én mennyei látásom, amelyel, hogyha bírtok, akkor ez ki tud benneteket emelni ebből a káoszból. De nyilván, hogy nem lehetünk vakok azzal a jelenséggel szemben, amit Jézus maga is fontosnak tartott, hogy fölhívja a figyelmet, hogy lesz olyan idő, amikor az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Nyilván ez egy ilyen kiteljesedésig is el tud jutni, de mindig tegyük a mérleg másik serpenyőjébe azokat az igei kijelentések, amelyek például ilyet mondanak nekünk, hogy a mi országunk a mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. És nem tudom, hogy mennyire eleven és mennyire élő ez a Krisztus várás a mi életünkben is, mert lassan odáig jutunk el, hogy tényleg nem lehet másra tenni. Csak az, hogy tényleg itt olyan isteni közbeavatkozás fog majd történni, ami megmentheti azokat az embereket, akik tényleg élni akartak a szó nemes értelmében. És hogy ne a csüggedés és a reménytelenség vegyen rajtunk erőt, egy pár bátorító kijelentést szeretnék csak idézni. Az egyik a Wegener-től, aki azt írja az Örömhír című könyvében, hogy nincs reménytelen helyzet a világban. Csak akkor, amikor Isten nélkül valók vagyunk. És ez a földi történelem apokaliptikus eseményeinek sorára is igaz, hogy nincs reménytelen helyzet, mert számtalan ígérete és biztosítása van a Jóistennek, hogy mivel, hogy megtartottad az én béketűrésre intő beszédeimet, én is meg foglak tartani téged a nyomorúság idején, mert ez egész világra eljő. Tehát ezek olyan kézzelfogható ígéretek a Bibliában, amelyekkel tényleg nincs mese, ezekkel már élni kell. És számtalan olyan hívő ember, aki sok-sok évszázaddal korábban élt, például Wesley. Ugye az ő reformációs munkája is Angliában, tehát megkerülhetetlen tény volt. És akkor, amikor gyakorlatilag az egész akkori világrend gyakorlatilag csak egyfajta hitet tartott üdvösnek, mégis tudott a Szentíráshoz tisztán ragaszkodni. És ő azt mondta például, hogy adjatok nekem 100 félelem nélküli férfit és nőt, akik semmi mástól nem félnek csak a bűntől, és semmi más után nem vágyódnak csak Isten után. És én nem törődöm egy csepet sem azzal, hogy képzettek vagy laikusok, és mindez egyedül megrengeteli a pokol kapuit, és meghonosíthatja a mennyországot a környezetükben. Isten semmi különöset nem tesz, csak az imádságokat válaszolja meg. Tehát, hogyha van tényleg olyan 100 férfi és nő, akik semmitől nem félnek, csak a bűntől, és semmire nem vágyulnak jobban, csak mint az Istennel való közösségre, akkor ez tényleg egy világot megrengető hit lehet ezeknek az embereknek az életében. És egyre inkább ilyenre lesz szükség. És azért választottam ezt a 46. Zsoltárt, mert ez mutatja, hogy ha a föld megrendülne is, akkor is, hogyha valaki a kősziklán áll, akkor az a ház az nem omlik össze. Jöhet a vihar, jöhet az eső, jöhet a szélvész, mindenféle megrázkodtatás, nem dől össze, mert kősziklánra élet építve az a ház. És ez a Zsoltár is azt mondta, hogy az űrzavaros világunk ellenére az Istenbe vetett bizalom szép leírása ez a Zsoltár, amely valódi belső békét adhat a hívőknek. És háromszor említi meg a Zsoltár ezt a tényt, hogy mint egy biztos tájékozódási pontot kijelölve, hogy Isten a mi oltalmunk és erősségünk, ami várunk. És ezt a Zsoltárt ugye megzenésítették, és zarándok ünnepeken ezt az egész nép énekelte. Ugye évente háromszor voltak ilyen ünnepek, és ebben tényleg meg kellett erősödnie a népnek, hogy ha a hegyek omlanának is a tengerbe, akkor is nekünk egy olyan biztos menedékünk van az Isten, hogy nem kell, hogy féljünk. Adjatok nekünk 100 félelem nélküli férfit és nőt, ahogy Wesley mondta. És ez tényleg a pokol kapuit is megrendítheti. És feltűnő ellentétként mutatja be a Zsoltár Isten hűségét és az ő oltalmát, az ő menedéket nyújtó lényét, várát, ami biztonságot nyújthat a benne hívőknek az általános és egyre inkább óriási felfordulás ellenére. Amiket most itt nem akarok megint csak megemlíteni, de látjátok, szerintem nem kell ezt túl hangsúlyozni. Ugye a természeti képek is olyan szépen mutatják ebben a Zsoltárban, hogy nincs olyan dolog, ami ki tudna fogni az emberen. A földrengés, az mindent elsöprő árvizek, a tengerbe zuhanó és megrázkodó hegyek. Ezek ellenére is az Isten oltalma és az ő vára, ez egy igen bizonyos segítség. És a katasztrofális földi válságok és jelenségek ellenére a Zsoltár megmutatja az Isten városának felséges békéjét és biztonságot nyújtó tulajdonságait. Amelynek ugye a forrása nem egyéb, mint a benne lakozó Isten. És hivatkozik ez a Zsoltár például az édeni teremtésbeli állapotokra, amikor igen, igen jó volt minden még. Amikor az Isten együtt lakozott az emberek, az emberrel, az első emberpárral, és a bűnnek semmilyen rontása nem fertőzte meg még az ő életüket, ültetett az Úristen egy kertet az Édenben, napkelet felől sabba helyezte az embert, akit formált, és nevelte az Úristen a földön mindenféle fát, tekintetre kedvest, eredelre jót, és az életnek fáját is, amely a kertnek közepette van, és folyóvíz jő ki annak pedig közepéből, az Édenből a kert megöntözésére. Ugye milyen szép édeni állapot ez. És az a csodálatos, hogy ugye ezzel kezdődik a Bibliánk, és ezzel zárul. Hogy ez újra megadatik majd. Jelenések könyve 22. fejezete első verseitől olvasom az igét. Ugye János apostol látomásban látta az újjáteremtett földet. És megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, és az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki. És az ő utcájának közepén, és az ő folyó, és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, amely 12 gyümölcsöt termett, és minden hónapban meghozva gyümölcsét és levelei a népek gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ugye nagyon szép leírása annak az isteni békének és világnak, amely újra meghonosodik majd itt ezen a földön. És azért ezekkel az ígéretekkel és ezekkel a megnyugtató jelenségekkel nem lehet eléggé betelni, és tényleg nincs más módszer, nincs más vigasztalása még az Istennek sem, ami tényleg ki tudna emelni bennünket ebből a földi posványból, amikor, hogyha tényleg csak ezekre a nemes gondolatokon időzik a figyelmünk. Ugye édeni állapotokról szól itt az ige. Mi az első, legfontosabb jellemzője ennek? Hogy nem lesz benne bűn. Életadó víz folyik annak a közepette, és ez az Isten trónjától ered. Nyugalom, biztonság, gyümölcsöt adó fák, és lesz táplálék, és a levelei pedig gyógyításra valók. És minden hónapban megterni az ő gyümölcsét. Ugye milyen szomorú a rengeteg betegség és nyomor itt ezen a világon, amit sajnos hozzá kellett, hogy szokjunk. De ennek nyoma sem lesz. Ingyen se nem léttetik meg, mert az elsők elmúltak, és mindent újjá teszek. Mondja a jelenések könyvében az ige. Helyreállítatik a föld, és nem lesz többi nemzetiségi, fai, törzsi, nyelvi korlát is ellenségeskedés és mindenféle akadály az emberek között. Nem fognak fegyvert emelni egymásra az emberek. Lándzsáikat kaszává alakítják, kardjaikat sarlóvá. Ugye van egy nagyon szép ézsaiási profécia erről. Illetve Mikéás proféta is beszél arról, hogy gyakorlatilag az egész emberiség egy nagy család lesz majd, és mindenki el fogja ismerni Istennek a főségét és elsőbségét. És hálából, szeretettel fogják szolgálni az Urat. És ami még nagyon fontos dolog, hogy látni fogják majd az Istent szemtől szemben. És ennek az eredménye az lesz, hogy újra örök, felhőtlen és boldog életet fog élni mindenki. És milyen keveseknek adatott meg ez, hogy szemtől szembe láthassák majd az Istent. Ugye emlékeztek a mózesi történetre, hogy amikor Mózes is vágyott arra, hogy Uram, csak hadd lássalak téged egyszer. És akkor hát nem engedte meg neki a jó Isten. Bújj el a sziklahasadékba, és megengedem, hogy meglásd majd az én dicsőségemet majd hátulról. És azok az emberek, akik tényleg megérhetik majd ezt a csodálatos Isten adta üdvösséget, ott lehetnek majd az Isten közelében, és szemtől szembe láthatják majd őt. És ez talán erőt tud adni nekünk ahhoz, hogy ezt a jelen barátságtalan világot valahogy túl tudjuk élni, és el tudjuk szenvedni. Arany Jánosnak van egy nagyon szép kis gondolata, amikor azt mondta, hogy bár otthonom volt-e föld, mégsem lett hazám. Lehet, hogy nem pontosan idéztem, hogy hogy itt vagyunk, de ki érzi magát igazán jól. De nem lesz ez így mindig. Ez a világ nem a keresztények mennyei hazája. Bármennyire is a politikai kereszténység ezt a jelmondatot tűzi ki a jelszavára, hogy majd itt a Földön mi majd megalakítjuk majd az Isten országát, valláserkölcsi törvényhozás alapján majd mi majd helyre tesszük ennek a világnak a sorsát, és majd itt megalapítjuk a szép, új, boldog, közös jövőnket. A Biblia nem erről beszél. Bármennyire is próbálkoznak majd, és bármennyire tényleg a nép igénye is lesz ez, hogy egyfajta rend alakuljon ki ezen a világon, mert mindenki érzi azt, hogy ez a jelenlegi állapot így fönntarthatatlan. Ez mégsem az Istennek a munkája. Ez egy olyan emberi erőködés, ami sajnos nem tudja kizárni a képmutatást, nem tudja kizárni az önzést és az emberek én középpontúságát. Ími mindent újjáteszek, mindent újjá kell tenni, és ez az újjátétel, ez bennünk kezdődik az egyes emberrel, és a lelki alkalmasságunk, hogyha meg lesz majd arra, hogy ténylegesen minden bűnt és hátráltató tényezőt kizárva az életünkből elismerjük az Istennek a fenségét és főségét, akkor majd alkalmasokká lehetünk arra, hogy tényleg ott lehessünk majd abban az újjáteremtett világban, amit az Isten fog alkotni, és nem ember, és nem emberi erő munkálkodik ezért. Nekünk személyesen igenis nagy jelentőségű munkánk van, hogy erre az alkalmasságot elérjük, mert ugye nagy jelentősége van annak, hogy az advent népre bízott megigazulás tanát azt ténylegesen képviseljük és meg is éljük, mert óriási szükség van arra. Épp említettem a szombatiskolán is, hogy a héten temettük a főnökünket, és ahogy a papot beszélt róla, hogy hát mindenkinek el kell jönnie a misére, hogy fölimádkozzuk a mennybe, amit elhunyt László testvérünket. Szóval, hogy ezzel szemben nekünk óriási feladatunk van azt képviselni, hogy nem elég elnyerni a kegyelmet, és jogcímet szerezni úgymond az üdvösségre azáltal, hogy hiszünk Krisztus megváltói munkájában. Ugye nekünk alkalmassá is kell válnunk a mennyeknek országára, és ez az a nagy feladat, amire aztán tényleg neki gyűrközhetünk, és erre minden energiánkat be kell vetnünk, mert ezt senki más nem tudja megtenni helyettünk, csak mi magunk. Tehát ez a világ nem a keresztények mennyei hazája, hanem csupán Isten műhelye, ahol felkészít arra, hogy majd szent mennyei otthonban alkalmasak legyünk a bűntelen angyalokkal való életre. Szüntelenül neveljük gondolatainkat a nemes és önzetlen dolgokon való időzésre. Visszatérő eleme ennek a Zsoltárnak még az, hogy ez a vigasztalás, ez a megnyugtatás, ez azoké lehet, akik úgy élik meg az ő hitüket, miként Jákób. Ugye háromszor is megemlíti itt a Zsoltár az, hogy a Jákób istene. És ugye Jákóbnak is ugye mi volt a legfőbb jellemvonása, az, hogy ugye csalóból Istennek harcosa lett. És az, ahogyan ő küzdött az életéért, amikor ugye jött hazatérve vele szembe az ő bátyja óriási sereggel, és nyilván nem béke jobbal, hanem fegyverrel várta, neki sem volt más megoldása, csak az, hogy ezt a lelki küzdelmet, ezt egyedül ő vívja meg az Istennel, és az a fajta álhatatosság és kitartás kell, hogy jellemezzen bennünket is, mint amit ő, hogy nem engedlek el addig, ameddig meg nem állasz engem. Mert ez egy dolog, hogy én vétettem az én bátyám ellen. De az, hogy ezt elsődlegesen veled szemben kell rendeznem, és aztán te majd le fogod csitítani az én bátyámat, ez, ami végül is igazolt is az élet, de ez nem történt volna meg, hogyha ő ezt előzőleg személyesen meg nem vívja az Istennel ezt a küzdelmét. Tehát nem engedlek el addig, ameddig meg nem áldasz engem. Tehát ilyen fajta lelki tusakodás az, ami jellemzi majd a végidő hívőit is, ugye sokat emlegetett Jákob nyomorúsága az, de megszabadul abból a nép. Tehát ezt is ne felejtsük el hozzátenni, hogy ezt azért túl lehet élni, és meg lehet vívni sikeresen. És aztán olyan szép volt a Jákob történetben is utána látni azt, hogy nem mondatik ezután te neved Jákobnak, hanem Izraelnek, mert küzdöttél Istennel és emberekkel, és győztél. És összegzésképpen csak az oltárból még egy megemlíteni való dolog, hogyha ezt fölvállaljuk, ezt a küzdelmet az Isten oldalán és az Istennel, és állandóan az köt le bennünket, hogy milyen ígéretei vannak a jó Istennek, milyen vigasztalásai, milyen megnyugtató jövőképet biztosít számunkra az Isten, akkor ez tényleg át tud bennünket lendíteni a jelen élet nehézségein és nyomorúságain. Forrásai megörvendeztetik Isten városát. Úgyhogy kívánom, hogy szüntelenül elmélkedjünk az Isten forrásain, az újjáteremtett földnek a leírása, az tényleg indítson bennünket olyan pozitív gondolkodásra, hogy lesz jó végkimenetele ennek a földi történelemnek, és nem lesz kétszer veszedelem, és én kívánatos véget akarok nektek adni. Nem kívánatos mát, kívánatos véget. Úgyhogy kívánom, hogy ott lehessünk majd ebben a kívánatos végben, és legyen hitünk, bátorságunk fölvállalni ezt a küzdelmet ennek érdekében. Ámen.